Hallgassátok meg az igét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, a 4. fejezet 7-től 16. versig terjedő szakaszából. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezt mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Az ige után hallgassuk meg a Kátét. A 46. és a 49. kérdés feleletét, Káté magyarázatos istentiszteleten vagyunk együtt, hogy havonta egyszer ez majd előfordul az elkövetkezendő hónapokban is, és a 46. és 49. kérdés felelete következik a Káténak.
Hogy érted azt, hogy felméne mennyekbe?
Hogy Krisztus tanítványainak szemlátára emelkedett fel a földről az égbe, és hogy a mi javunkra van ott, míg len ismét eljövend ítélni eleveneket és holtakat.
Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele?
Elsősorban azt, hogy ő, ami közben járunk a mennyben, az Atya szín előtt. Másodszor, hogy a mi testünk, melyet ő magára vett, biztos zálogunk arra, hogy ő, aki a fej, minket, az ő tagjait szintén felvisz magához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul lelkét küldi nekünk, kinek ereje által az odafennvalókat keressük, ahol Krisztus van ülvén Istennek jobbján, nem pedig a földieket.
A példabeszédekről szóló igehirdetés sorozat közben hangzik el most ez a Káté magyarázatos igehirdetés, és együtt mehetünk a Kátéval és a felolvasott igével együtt, egy olyan gondolatban, ami valahol már itt van közel hozzánk, bár még az ünnepe nem érkezett el, ez a mennybe menetel, Krisztus mennybe menetele. Aki esetleg nem volt itt az előző alkalmon, annak a kedvére elmondom, hogy ebben az évben egy kerek évfordulója van a heidelbergi KT keletkezésének, ami az egyik hitvallási írata a református egyházunknak, és nagyon sok igazságot tartalmaz sűrítve mindarról, amit az igéből megismerhetünk, nagyon sok mindenben erősítheti a hitünket, más világításba is helyezhet olyan kérdéseket, amiket hiszünk és amit fontosnak tartunk. Húsvét után vagyunk tehát, és félúton vagyunk pünkösd felé, pontosan félúton. És az áldozott csütörtök, mint ünnep, a mennybe menetel ünnepe, az még egy kicsit odébb van. 40 nappal húsvét után van ez az ünnep az egyházi ünnepek között. Krisztus ugyanis a földön tartózkodva tanítványaival volt még egy ideig, és aztán utána fényes nappal szemük láttára az olajfák hegyén felemeltetett a mennybe. Mindenki, aki konfirmál, azt tudja és ismeri ezt. Konfirmandusokkal szoktunk viccelődni, kicsit matekozunk, hogy ha húsvét pünkösd után 50 nappal van, akkor hány nappal van pünkösd előtt áldozott csütörtök, nem nehéz, de hirtelen az embernek felteszik a kérdést, ezért kicsit összezavarodhat. A lényeg, hogy egy olyan esemény ez, aminek különösebb jelentőséget a legtöbb helyen talán nem tulajdonítanak, sok helyen, ha van is formálisan istentisztelet áldozó csütörtökön, ez egy eléggé háttérbe szorult ünnep és háttérbe szorult esemény. Talán azért is, mert Az embernek nagyon fontos a megváltás, a húsvét ünnepe, talán a szíve az egész évünknek. Az egyik legfontosabb ünnep, amiben megragadjuk azt, hogy Krisztus meghalt értünk, feltámadt, megváltott bennünket, és ez egy nagyon fontos dolog. Eddig eljutunk, erről nagyon sokat beszélünk, erről nagyon sok szó van. Hát persze, ez a szíve a keresztény üzenetnek, az evangéliumnak. És aztán sok szó van a pünkösdről, amikor Jézus elküldi a Szent Lelket, létrejön az első keresztény gyülekezet, és talán a mi gyülekezetünkben a húsvét mellett az egyik legnagyobb ünnep a pünkösd, a konfirmáció, a közösségnek egy nagyon-nagyon fontos alkalma. Kettő között van egy kis lépcső, ez a mennybe menetel ünnepe. És mai alkalmon arról szeretnék beszélni, nem önmagában az ünnepről, és nem egy ilyen ünneppótlék ez a mai istentisztelet, hogy na, megemlékezünk róla, hogy nehogy elfelejtsük, hanem arról szeretnék beszélni, hogy ennek a mennybe menetelnek is, annak, hogy Krisztus a mennyben van, és ahogy a mennybe ment, és amiért ott van, ennek milyen hatása van az életünkre. Mert Jézus Krisztus hatalma és ereje nagyon sokféleképpen megmutatkozott már a földi életében és a munkájában. És a feltámadás után ez nyilván még inkább megmutatkozik. Krisztus királyságáról, Krisztus uralmáról szeretnénk ma beszélni közöttetek. Először is arról, hogy hogyan van ő fent a mennyben, és mit csinál ő ott fenn a mennyben, milyen Krisztus uralma, Krisztus királysága a mennyben, milyen mindez közöttünk, hogyan van jelen közöttünk Jézus Krisztusnak az uralma, és mi várható a jövőben, lesz majd egy olyan formája a Krisztus uralkodásának, ami majd a végidőkben fog bekövetkezni, és akkor lesz mindenkinek nyilvánvalóvá. Hadd kezdjem azzal, hogy Jézus Krisztus mennybe menetele konkrétan az az esemény, amikor kivitte a tanítványait az olajfák hegyére, és elbúcsúzott tőlük, és a szemük láttára felemeltetett, egyrészt egy teljesen valószínűtlen esemény. Hogyan létezik az, hogy lehet az, hogy valaki fényes nappal fizikai testben van, hat rá gravitáció, és egyszer csak elkezd emelkedni és távolodni. Annak idején, mikor a középiskolában ezt tanítottam a diákokkal, sokan mondták, hogy nem árt tanár úr, ez olyan, ez lehetetlen, hát ilyen nincs. És még azt mondtam arra, hogy miért az lehetséges? Könnyebben lehetséges, hogy valaki feltámad a halálból? Tehát, hogyha elhisszük, hogy feltámad a halálból, akkor ugyanolyan lehetetlen és mégis lehetséges, hogy látható módon egyszer csak felemelkedik a mennyben. Miért ne lehetne Istennek ugyanez a hatalmában? De gondoljunk csak bele egy picit a tanítványok oldaláról, hogy mit élhettek meg, amikor ott voltak az olajfák hegyén. Szegény tanítványok. Nagy lelkesedés Krisztusért, követik őt, aztán jön ez az egész nagypéntekes történet, elfordulnak tőle, elárulják őt, elhagyják őt, minden összeomlik, majd feltámad, újra visszakapják, együtt van velük, erre elmegy. Megint mintha egy világ omlott volna össze bennük. Ezek persze hipotézisek, de ha belegondolunk egy kicsit az ő helyzetükbe, nagyon nehéz lehetett nekik ezt az egészet átélni. Amikor elolvassuk az apostolok cselekedeteinek a legelejét, ott olvasunk a mennybe menetel történetéről, ott olvassuk azt is, hogy Krisztus elkezd búcsúzkodni tőlük, mondja, hogy elmegy, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hogy meg nem kapjátok az atya ígéretét, és megkérdezik tőle, hogy nem most állított fel a királyságot Izraelben? Hát hova mész? Hát most kellene akkor valahogy megmutatni azt, hogy te tényleg király vagy. Esetleg arra is gondolhattak, na most kéne kiűzni végre azokat a rómaiakat. Na most lehetne valamit megvalósítani abból, ami eddig úgy nem annyira sikerült. És erre Jézus felmegy a mennybe. És ha picit beleérzünk ebbe, akkor átérezhetjük, most lehet, hogy picit így mosolygunk rajta, meg viccesnek tűnik, de hogy van ebbe valami nagyon szomorú és nagyon nehéz. Tanítványok elveszítik Jézust, visszakapják. Most megint el kell, hogy veszítsék, és el kell, hogy engedjék őt. Persze Jézus tudja, hogy nem veszítik el őt, sőt, sokkal teljesebb módon fogják őt visszakapni, és ezért mondja nekik, és ezek az utolsó szavai hozzájuk, hogy ne távozzatok el Jeruzsálemből, maradjatok együtt, megkapjátok az atya ígéretét. A tanítványok nem tudják még, hogy jön majd a Szentlélek, és hogy sokkal inkább velük lesz így, mint eddig. Feltehető, hogyha tudták volna előre, hogy mi jön majd utána, akkor könnyebben el tudták volna engedni. Minden esetre ez egy nehéz dolog lehetett nekik. Amikor Jézus felemelkedik, egy ideig feltehetően még úgy maradtak és nézték az eltűnő Jézus, mert az angyalok, akik melléjük állnak, azt mondják, hogy mit álltok itt az ég felé nézve. És ezek az angyalok bíztatják őket, hogy az a Jézus, aki így elmegy, és így láttátok elmenni, majd így jön vissza egy nap az ég felhői. És körülbelül ebben az eseményben úgy benne is van az, hogy Jézus elment, felment, majd elküldi közéjük a Szent Lelket, és köztük lesz, és az angyalok meg elmondják, hogy de majd egy nap visszajön és uralkodni fog. Hát erről a három dologról lesz ma szó. Röviden, de azért ennél egy picit persze részletesebben. Az Efézusiakhoz itt levél 4. fejezetében olvasunk erről, és tanít minket nagyon szépen. A KT is egyébként hivatkozik erre az Efézusi levél 4. fejezetére, hogy miért fontos nekünk Jézus Krisztus uralma, uralkodása, hogyan ment fölő a mennybe, mi történik ott, és milyen hatással van ez ránk. Először szeretnék arról beszélni, hogy hogyan is van ez a Jézus Krisztus uralkodása a mennyben. Miért fontos ez? Mit tudhatunk erről? Azzal kezdi az Efézusi Levél 4. fejezete egyébként, hogy Krisztus ajándéka szerint adatott a kegyelem mindenkinek. Ezzel nyit, hogy Jézus személyében, Jézus munkájában, ő általa adatott a kegyelem. Ő az út. Ő az a kapu, amin keresztül mehetünk Istenhez. És nagyon fontos itt tudni már a legelején, hogy az, hogy valaki ebbe belépjen, az ajándék is kegyelem. Ez nagyon sok embernek egyértelmű és nyilvánvaló, de azt gondolom, jó néha tudatosítani magunkban újra és újra, hogy a hozzávaló tartozás, az ő ajándékaiban való részesülés, ez mind kegyelem és mind ajándék. És ha ez kegyelem és ajándék, akkor az csak jó dolog lehet, és olyan dolog, amit Isten elkészít nekünk. Ha pedig ajándék, akkor csak örülhetünk neki. Na de hova is ment Jézus? Benne adta Isten az ajándékot, és aztán felment a mennybe. Azt olvassuk az Efézusi levél 4. fejezetében, hogy feljebb ment minden égnél, hogy betöltsük a mindenséget. Ez is egy ilyen tipikus kérdés, ami el szokott hangozni, hogy na jó, felemeltetett, de hova ment? Kisebb gyerekeknél egyszer tartottam erről hittanórát, és ők azt mondták, biztos elbújt az egyik felhő mögött. Aztán a Viktor Jánosnak van egy nagyon szép KT magyarázata, a heidelbergi KT magyarázata, és ő írja azt, hogy sokkal könnyebb volt elfogadni és megérteni ezt, hogy hát Krisztus feljebb ment minden égnél, eltávolodott. Sokkal könnyebb volt elfogadni ezt, és azt tudni, hogy hát ott van valahol a menny, a tűrünk láthatatlan dimenzióba fönt, addig, amíg az embernek nem volt olyan világképe, amit mondjuk a 20. század és például az űrkutatás jelent az ember számára. Mert hiszen, hát most már tudjuk, vagy legalábbis fizikailag tudjuk, hogy mi van a felhők mögött. És tudunk látni olyan messze, ahova az emberi szem már nem lát. Nagyon, nagyon szoktak érdekelni a különböző ilyen természetismereti csatornákon, nem tudom, hogy mondják, szóval olyan csatornákon, ahol ilyen dokumentumfilmeket lehet látni, például a világűr működéséről, mindig ott ragadok a tévé előtt, és múltkor volt egy ilyen műsor, amiben azt hiszem éppen a valami nagyon távoli galaxisok mozgásáról volt szó, és elkezdte magyarázni aki a narrátor volt, hogy milyen arányok és milyen távolságok vannak köztünk, és ezek között a bizonyos galaxisok között. Egy ideig értettem, aztán egy idő után már nem, és csak annyi maradt meg bennem, hogy olyan arányokról, olyan léptékekről is, olyan távolságokról van szó, ami az emberi mértékeket és léptékeket elképzelhetetlen mértékben meghaladják. Sőt, szerintem nem mindenki, vagy lehet, hogy más is van úgy, nem csak én, hogy nem érti egy idő után, hogy akkor ez most milyen messze van és hol van, és az egészben az érdekes az, hogy az ember ebbe valamilyen módon belelát. Látja a működését, érzékelni tud tőle felfoghatatlanul messze lévő dolgokat. És nyilván a működését kutatja, de mindezeknek a fényében újra csak felmerül a kérdés, hogy de akkor hol van a menny? Hova ment Krisztus? Lehet, hogy az egyik galaxisba ment. Lehet, hogy tényleg egy valamilyen fizikai helyre ment. És azt kell, hogy mondjam ezekre a kérdésekre, hogy ezek olyan kérdések, amit a mai világképünkből tesszük föl. Ez a 21. századi ember kérdése. Mert a Biblia azt mondja, hogy feljebb ment és magasabbra minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És hogyha ezzel a képpel szeretnék élni, és ebben a gondolatban, hogy Krisztus akkor hova ment, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ő még a galaxisokon is túl van. Valahol kívül van, feljebb van, távolabb van mindennél, ami valahol, valaha is számunkra elképzelhető. És mégis közel maradt. ez önmagában egy titok és egy ellentmondás. De remélem, hogy meg tudjátok érteni ebből, hogy nem baj, hogyha belelátunk akár a nagy távolságokban, mind abban a világban, ami fölöttünk van. És lehet, hogy nem látjuk azt a helyet, amit mennyországnak neveznek. De Jézus odament, felment. Mind ezek fölött van, a teremtett világ fölött van, és mégis itt van közel. De ami sokkal érdekesebb ennél, annál, hogy hol van a menny, az, hogy mi történik ott, mit csinál Jézus a mennyben, mit jelent az, hogy ő uralkodik. Gondolhatnánk, hogy hát abból, ahogy ő alászállt, a Filippi levélben olvastuk, és a múltkori KT magyarázatos igehirdetésben erről volt szó, hogy Jézus alászállt, megalázta magát, abból, ahogy lejött a mennyből, abban az útban, amit itt megjárt, ugye, alászállt a poklokra, olvassuk az apostoli hitvallásban. Ez a fölfele ívelő menet, hogy feltámadt és felment a mennybe, hát ez valami sikertörténet. Mit csinálhat a mennybe? Biztos ünnepel az angyalokkal. Biztos, hogy megpihen a fáradozásai után. És szerintem sokunknak ennyi képünk van erről, vagy aki talán nem ismeri annyira a Bibliát, ezt gondolhatja, hogy hát visszakerült a helyére, elvégezte a dolgát, megpihen mindazután, a munka után, amit elvégzett, a megváltás munkája után. És biztos, hogy volt ünneplés, mikor Krisztus felment a mennybe, és nagyon örültek neki az angyalok, de azt mondja az Efézusi levél, idézve a 68. Zsoltárt, hogy foglyokat ejtett, ellenségeit rabul ejtette, és ajándékot ad az embereknek. Az, amit itt leír, és alkalmaz az Efézusi levél, az tipikusan egy olyan magatartás, amikor egy győztes hadvezér foglyokat ejt, legyőzi az ellenséget, és aztán ajándékot ad azoknak, akik bíztak a győzelmében, esetleg a szövetségesei voltak. Krisztus tehát győztes hadvezérként vonul vissza a mennybe, az ő királyságába. És mindezt az emberek javára teszi. Nem azt olvassuk, hogy ajándékot ad az angyaloknak, hanem hogy ajándékot ad az embereknek. Az ő győzelméből bennünket részesít. És a különleges még ebben az, hogy igazából mi voltunk az ellenségei. De ő túllátott azon, hogy a bűn miatt elszakadt ember nem az ellensége, hanem magát a bűnt és a gyökeret győzi le. És így fogad be bennünket. Mi az az ajándék, amit Krisztus adott, megmaradva egy picit ennek az igeversnek az értelmezésében? Itt legalább háromféle lehetőség van, de lehet, hogy több is. Az egyik biztos, hogy gondolatot itt a Szentlélek ajándékára a Szentíró, hiszen konkrétan utána van ugye a pünkös, és a Szentlélek az az ajándék, amit megad Jézus a tanítványoknak. Aztán ennek a következménye az az ajándék, ami létrejön utána közöttük, az a közösség, a gyülekezet, az egyház, ami addig soha nem látott szeretett kapcsolatot jelentett az emberek között. De talán az a legnagyobb ajándék, amit Krisztus az embereknek adott, és ami az ő győzelmének az eredménye és a következménye, az az örök élet, amiben részünk lehet ő általa. Miért ne lehetne ennek az ajándéknak akár több része, több oldala, és ez az egész így egy a számunkra. Na de mit csinál Jézus a mennyben? Azt tudjuk az apostoli hitvallásból, hogy azt mondjuk, hogy az Atya jobbjára ült, itt is azt olvassuk, ott van az Atya jobbján, és a KT-ban is ez van, Jézus Krisztus felment a mennybe, és az Atya Isten jobbjára ült. Nyilván elképzelhetjük ezt úgy, hogy ez egy ilyen számunkra fizikailag is megfogható kép, tényleg ott ül az Atya Isten, és tényleg így leül a jobbjára, de nem az a lényeg, hogy most fizikailag van-e Istennek jobbja, hanem valakinek a jobbjára ülni azt jelenti, hogy erővel, hatalommal és uralommal ruházza fel, és aki valakinek a jobbján ül, ebben az összefüggésben ez azt jelenti, hogy onnantól Isten neki ad minden lehetőséget, korlátlan hatalmat, azt, ami teljesen az övé. Abban érthetjük meg ezt igazán, mikor János evangéliumában mondja Jézus, hogy én is az Atya egyek vagyunk. Igazából ez a kapcsolat mindig is megvolt. De azt a fiút, Jézust, akit a kereszten az Atya elhagyott, akivel ez a kapcsolat megszakadt, mivel hordozta a bűneink büntetését, azt a fiút most visszafogadja, és az jobbjára ülteti. Értitek ezt a képet? És ott van Jézus az Atya jobbján. Ráadásul a különleges, hogy Jézus emberi testben megy fel. Emberi testben volt jelen a földön a feltámadott Jézus. Sok minden nem tudunk erről a testről, meg vitatkoznak róla sokan, de biztos, hogy volt teste, hiszen evett. és a tanítványok megismerték, és Tamásnak lehetősége lett volna belenyúlni a sebeibe. Tehát volt teste, és testben ment föl. És nincs okunk kételkedni abban, hogy ez a test nem maradt volna meg. Jézus a megdicsőült Isten és ember, emberi testben ül az Atya jobbján. És mit csinálott? Hát ugyanazt, amit a Földön is tette valahol, ellátja és szolgál az ő hármas tisztében, mint király, mint pap és mint próféta. Mint király uralkodik és irányítja, vezeti az ő földi népét a Szentlélek által. Uralkodik az Atya jobbján, és majd az utolsó napon is ezzel az uralmával fog ítélni élőket és holtakat. Másodszor is a hitvallása, a heidelbergi K.T. is ezt mondja. Papként is van jelen az Atya jobbján, aki önmagában a jelenlétével, az ő sebeinek a jelenlétével a mennyben emlékezteti az Atyát a bemutatott áldozatra. Főpapként ott ül az Atya jobbján, és emlékezteti az Atyát arra, hogy ő bemutatta tökéletes áldozatot. És próféta is, hiszen szüntelenül közben jár az ő népéért. Közben jár értünk. Szóval Krisztus nem pihenni ment a mennybe. Nem azért ment a mennybe, hogy a győztes csata után megpihenjen és élvezze az angyalok énekét, hanem azért ment, hogy továbbra is szolgáljon nekünk. Ő szolga király. Uralkodik és egyszerre szolgál. És ebben megmutatkozik Krisztus személyének az alapvető vonása, ahogy megismerhetjük őt, amikor a Földön járt. Hogy bár király és hatalma és uralma van, de alázatos. És még most is a mennyben is értünk teszi mindazt, amit tesz. Mondhatnánk azt is, milyen jó, van valaki, aki ott van az Atya jobbján, van egy protekciónk, aki ismer minket, és aki gondol ránk, a lehető legjobb helyen lévő ember, Isten. Egy különleges epizódja egyébként ennek, hogy az Atya jobbján ül, és egy különleges fénykép, ami van erről, hogy ott ül az Atya jobbján, az, hogy egyszer valaki látta őt az Atya jobbján ülni. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk a 7. fejezet 55. versében, hogy István vértanú, amikor megkövezik, elkezdik kövezni, és megtámadják, és látszik, hogy meg fog halni. És ebben a nagyon nehéz helyzetben, amikor ő tanúságot tesz Krisztusról, akkor azt mondja a körülötte levőknek, hogy látom megnyílt eget, és látom Jézus Krisztust ott ülni az Atya jobbján. Mennyire valóságos lehetett ez neki. Biztos nem mondta volna, ha nem látja. Abban a helyzetben szerintem a legtöbbünk félt, vagy rettegett volna, esetleg imádkozott volna Istenhez. És István látja a megnyílt eget. És látja Jézust az Atya jobbján ülni. Miért fontos ez, és miért érdekes? Látjátok, Jézus feljebb ment minden égnél. És lehet, hogy emberi távolságokban, kilométerben kifejezhetetlen ez az egész, hogy ő milyen messze van. Lehet, hogy más dimenzió, de egy pillanat alatt közel van. És látható az emberi szem számára. Mert egy haldokló vértanú látja őt. Miért van erre szükség? Hát nyilván azért, hogy őt ez vigasztalja, és erősítse abban a nehéz órában, amiben van. És még egy dolgot mond a hitvallás arról, hogy mi is történik a mennyben, és mit jelent Jézus Krisztus azt, hogy Jézus a mennyben van. Azt mondja, egy nagyon érdekes képet használ erre. Ő a mi zálogunk a mennyben. És viszont zálogul küldi el a Szent Lelkét hozzánk. A zálog biztosíték arra nézve, hogy ha valaki valamit mondjuk megígér, akkor azt megteszi. Zálogot ad az ember mondjuk egy értékes tárgyat, és cserébe mondjuk kap pénzt, de a zálog az azért van ott, hogy majd visszaadjuk a pénzt, sőt egy kicsit többet, és visszakapjuk azt a tárgyat, amit zálogul leadtunk. Az Ószövetségben is olvasunk olyan történetet, ahol valaki zálogot kér valakitől, azért, hogy akár ilyen fizetéssel kapcsolatban, vagy hogy az ígéretét megtartsa. Zálogot adni valakinek egy bizalmat, meg egy elkötelezést jelent. Miért használja itt ezt a szót a Szentírás, illetve annak a mentén a KT, hogy zálog Jézus számunkra? És én azt gondolom, hogy azért, mert pontosan világos az, hogy mennyire szükségünk van ilyen idézőjelben zálogokra és biztosítékokra. Azért van ez leírva a KT-ban, mert sokszor a hitünknek szüksége van ilyen kapaszkodókra és támaszokra. És jól tudja Isten azt, hogy mennyire sokszor megingunk. És persze tudjuk elméletileg, hisszük is, hogy igen, ott van Jézus a mennyben, de hát olyan messze van én, meg olyan gyenge vagyok itt ebbe a mostani problémámba, vagy a harcomba. És ilyenkor lehet ez erősítés, de Jézus Krisztus zálog a mennyben, és elküldte viszont zálogul a Szent Lelket. Megvan a kapcsolat, megvan a biztosíték arra, hogy ő tényleg velünk van és köztünk van. Szeretnék rátérni másodszor, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus uralma köztünk van, és az ő királysága közöttünk van. Ahogy pünköstkor elküldi a Szent Lelket, úgy indul el az első keresztény gyülekezet, úgy indul el az evangélium hirdetése, és úgy lesz nyilvánvalóvá mindenki számára, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus. Öt dolgot szeretnék felsorolni, és ezekről szeretnék röviden beszélni, amit az Efézusi Levél 4. fejezete felsorol, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus uralma közöttünk van, hogy bontakozik ez ki. Az első és legfontosabb talán az az, hogy Krisztus a mi fejünk. Ő a fej. Van egy énekeskönyv énekünk is, aminek ez az egyik sora. Ő a fej, mi néki tagja. Ő a fej, az irányító, aki meghatározza mindazt, ami történik a keresztény ember életében, a gyülekezetben. Ha a képnél maradunk, akkor a fej, amellett, hogy irányító, a legfőbb autoritás. A legfőbb olyan tényező, ami meghatározza az ember életét. És egy kicsit ebből a képből kilépünk, és ezt a kérdést tesszük fel magunknak őszintén, hogy igazából ki vagy mi az, ami bennünket emberként irányít. Hát akkor erre nagyon sokféle választ lehet adni. Szerintem sokszor nem is tudjuk, és az ember nem is tudja, hogy milyen dolgok irányítják őt. De tapasztalatom az, hogy nagyon sokszor az embereket olyan dolgok irányítják, és nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy olyan dolgok irányítanak bennünket, amiről nem szeretnénk, vagy ami igazából nem is Krisztus. Nagyon sokan cselekednek, és a legfontosabb dolgokat az életükben, döntéseket félelemből hozzák meg például. Sok embernek a feje a félelem. Lehet a fej egy olyan családtag, vagy egy olyan személy, aki nagyon erőteljesen viszi végig az akaratát mindenen és mindenkin, és ő fejé válik a környezete számára. És az embereknek, a családtagoknak lehetőségük sincs arra, hogy egyéni döntést hozzanak, vagy azt csinálják, amit szeretnének. Aztán lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy én önmagamnak a feje vagyok, hiszen én határozom meg, hogy mit teszek, én döntöm el, én tartom a kezemben a sorsomat. Ha Krisztus a mi fejünk, akkor ez azt jelenti, hogy újra és újra, ha már ezt el is fogadtuk, el kell köteleződni mellette, és el kell ismerni, Úr Jézus, szeretném, hogyha te határoznád meg az életemet, a döntéseimet, szeretnék a te elvárásaidnak megfelelni. Ugye fejben születnek a gondolatok, ha ennél a képnél maradunk. Szeretném megérteni a gondolataidat, hogy mik a gondolataid az életem felől. Mi a célod? Mik az ígéreteid? Mi az elhívásod az életemre nézve? És szeretném, ha mindez hatással lehetne rám. Szeretném, ha kapcsolatban lennénk. Szeretném, hogyha te lennél számomra az abszolút tekintély, aki hatással van rám. Nagyon könnyű volt ezt megérteni talán olyan korban élő embereknek és keresztényeknek, ahol nem volt ennyire fontos az, hogy az én, az egyén mit gondol és mit érez. És nekünk talán egy kicsit nehezebb. De nem csak ezt jelenti ez, hogy önmagunkra nézve a Krisztus a fej, hanem a közösségben is Krisztus a fej. Mert Jézus Krisztus uralma nem csak az egyéni életekben mutatkozik meg, hanem a közösség életében is. És talán még izgalmasabb ez, mit jelent, hogy Krisztus a mi fejünk. Végső soron Krisztus a feje az egyháznak, ezt tanítjuk, ez van a KT-ban is. De hát persze szükség van arra is, hogy legyenek vezetők. Ha Krisztus a feje a közösségünknek, a gyülekezetünknek is, akkor újra és újra fel kell tennünk a kérdést magunknak közösségi szinten is. Így van-e ez, és engedelmeskedünk-e a fejnek? Követjük-e őt, és hagyjuk-e, hogy igazából hasson ránk? Meghalljuk-e az ő szavát? Meghalljuk-e azt, amit nekünk üzenni akar? Vagy nem hallgatunk rá? Mert ő adja az ő uralmát közénk. Ez a második ilyen dolog, amire tanít az Efézusi Levél 4. fejezete. Krisztus a fej, és ő adja magát. Ő adja magát, adja az ő irányítását és uralmát nekünk. Ő a forrás, ahonnan táplálkozhatunk. És ezt nagyon jó hallani azért, mert egy olyan világban élünk, ami alapvetően tekintélyt vesztett világ. Nagyon kevés az igazán jó és hiteles tekintély. Nagyon kevés az olyan személy, az olyan példakép, akire az ember igazából felnézhet. Fiatalok között dolgozva sokszor azt látom, hogy ez a legnagyobb hiány. Sőt, azt is el kell mondjam, hogy múltkor beszélgettem egy pszichológussal, aki elmondta, hogy az utóbbi 30 évben olyan betegségek alakultak ki, olyan lelki betegségek, amik korábban nem voltak, és nem írták le őket, és mind-mind a tekintély hiányból fakadnak, közvetlen vagy közvetett módon. Megbetegíti az embert és a közösséget. Ha nincs egy fej, ha nincsen Krisztus, aki a fej, egyénileg és közösségileg is a számunkra. És persze, harmadsorban, ő úgy van jelen, hogy sokszor embereken keresztül is munkálkodik, és vezetőket ad a gyülekezetbe. Ajándékokat ad embereknek, akik ezzel szolgálnak. Olvassuk a felsorolást, és most részletesen nem megyek ebbe bele, hogy adott tanítókat, prófétákat, apostolokat, és szépen fel van sorolva, hogy milyen ajándékokat adott. Ő a fej, és ezeket az ajándékokat, és rajtuk keresztül az ő hatását kifejti a gyülekezetben, és a közösségben. És ez így van a rendjén. Mennyire fontos, hogy az, aki bármit is vezet egy gyülekezetben, a közösségben, mennyire fontos, hogy az igazi fejnek, Krisztusnak a hatása alatt legyen. Hogyha szolgálatod van, hogyha vezető vagy, akkor tedd fel ilyen módon is magadnak a kérdést. Mennyire vagy te igazán Jézus hatása alatt részleteiben a dolgoknak. Aztán külön szeretném itt a férfi testvéreket megszólítani, akik a családjuknak a papjai és fejei, családfők, bizonyos szempontból mennyire engedjük azt, hogy akár azokban a szituációkban, amikor meglennének a saját gondolataink is. Mi tudjuk, hogy kell egy családot vezetni, vagy gondolom, hogy tudjuk, vagy meglennének azok az indulataink, amiket úgy szívesen megmondanánk, úgy tennénk, hogy jónak látjuk, és mennyire engedjük, hogy hasonl ránk az igazi fej, a Krisztus. És folytathatnám sokáig ezt a sort. Na de miért adja ezeket a vezetőket a gyülekezetbe, és mit akar a fej, a Krisztus a közösségben? A cél, az is benne van ebben az igében, a cél az, hogy felkészítse a szolgálatra a szenteket. A Krisztus uralmában, a gyülekezetben mindaz, ami történik közöttünk, az, hogy igét hallgatunk, az, hogy szolgálunk, még az is. Nagyon sok minden arra van, hogy igazából felkészítés legyen a számunkra. Olyan az egész gyülekezet, ez most egy kicsit túlzó kép, mint egy edzés. Amikor az ember felkészül, megerősödik, mire? Hát arra, hogy utána az életében, ahol él, a világban, meg mindenhol élje az evangéliumot, és hirdesse mindazt, amire őt Isten elhívta. Nem az a gyülekezet csak, hogy így jól érezzük magunkat, persze jól is érezhetjük magunkat, de értitek, hogy itt felkészülünk. Felkészülünk arra, hogy szolgáljunk. Hiszen a szolgálatokon keresztül lesz nyilvánvalóvá mások számára Krisztus uralma a világban. Hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, hogyha Jézus jelen van, és ebben a világban is már Úr, akkor hogyan lesz láthatóvá az ő uralma mások számára? És hát nyilván egyrészt a gyülekezet életében, Isten népének az életében, hogy bennünket megváltoztat, és amit bennünk végez, hát a szolgálatainkon keresztül is, rajtunk keresztül lesz ez nyilvánvalóvá. Mi így lehetünk Krisztus eszközei, és így szolgálhatjuk őt. Nagyon fontos, hogy pontosan ezért tiszták legyenek a szolgálati motivációink. Hogy miért is akarjuk őt szolgálni, és hogyan az emberek között. Milyen lélekből tesszük ezt, mi ezzel a célunk. Ebben is, és nem megyek bele részletesen, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy megmaradjunk a fejnek a hatása alatt. Nagyon sokféle indítékból lehet szolgálni. Nagyon sokféle indítékból lehet keresztényként bizonyságot tenni akár. Maradjunk meg benne, aki a fej. És úgy szolgáljunk, akármivel is szolgálunk, ahogy ő szolgált. Alázatosan, szeretettel és követve az Atya akaratát. És legvégül megtaláljuk itt az ügyében azt is, hogy ebben Krisztus királyságában, uralmában mi az irány, merre akar vezetni bennünket. Megmutatja azt, hogy mire hív. És ez az a dolog, amiről a közös házi csoporton is beszélgettünk csütörtökön. A kiskorúságból a nagykorúságba. A lelki kiskorúságból, amit meg is határoz az ige, az a lelki kiskorú, aki hányódik az emberek csalásától, ravasságától, sodródik. Abból a lelki nagykorúságba, az, hogy az igazsághoz ragaszkodjunk, és növekedjünk szeretetben ő hozzá. Ez az a dolog, ez az a fejlődés, amiben leginkább az ő uralma megmutatkozhat, és meg kell, hogy mutatkozzon bennünk és közöttünk. Sokat beszélgettünk, mert említettem csütörtökön erről az irányról, meg erről a kiskorúságból, nagykorúságba menni, és a mi csoportunkban azt legalábbis megállapítottuk, hogy vannak hasonlóságok a fizikai felnövekedés és a lelki felnövekedés között, de valahol egész más a kettő. Lelki kiskorú ember ugyanakkor ugyanúgy kiszolgáltatott, és ugyanúgy befolyásolható, mint a fizikailag kiskorú. A lelki kiskorú ember az, aki instabil, akinek van egy olyan labilitása, hogy akármilyen apró dolog újra és újra kizökkenti őt abból a kapcsolatból Istennel, amiben benne van, és az korábban megismert igazságok is összedőlnek akár, és emiatt eltávolodik, és nem marad meg az Isten való kapcsolatban. Vagy pontosan ez a sodródás. Egyik nap itt szolgál, másik nap ott szolgál. Egyik nap ezért lelkesedik nagyon, másik nap más mutat meg az Úr. De tegnap még más mutatott meg az Úr, nem baj, holnap megint más fog majd mutatni. Ez a fajta labilitás az, ami a lelki kiskorúságot jellemzi. A lelki nagykorúság pedig azt jelenti, hogy az ember nagyon egyszerűen stabil, van egy alapstabilitása, és növekszik a szeretetben, azaz felelősséggel van mások felé is. Már nem csak magára tekint, hanem másra is. És szeretném, ha most úgy gondolnánk egy kicsit erre a dologra, és úgy tennénk fel magunknak a kérdést, ezt a lelki kiskorúságot, meg nagykorúságot, hogy nem helyeznénk be nagyon egyszerűen magunkat egy kategóriába. Gondolom a legtöbben abba, hogy köszönöm, lelkileg nagykorú vagyok, már jó ideje ismerem Jézust, és hát azért megvan ez az alapvető stabilitásom, és akkor ez a pont, ez ki van pipálva. Az én tapasztalatom az, hogy lehet, hogy bizonyos területeken már stabilak vagyunk, vagy nagykorú módon tudunk viselkedni, vagy tényleg nagykorúak is vagyunk, a hitben fejlődtünk, Isten formált minket, és mindig maradnak olyan területek, ahol nagyon kiskorúan tudunk viselkedni. Vizsgáld meg magad, hogy nincsenek-e ilyenek, mert szerintem vannak. Azokat a dolgokat lehet, ott lehet tetten érni ezt, amikor tényleg nagyon kibillenünk az egyensúlyunkból. Azokat a pontokat, ahol esetleg újra és újra visszatérően gyengék vagyunk, sebezhetőek vagyunk, kísérthetőek vagyunk, és problémáink vannak. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor, amikor kapcsolódunk Istenhez, és elkezdjük a vele való életet, akkor ez a hiányaink, a legintenzívebb hiányunk mentén történik. És hogyha megmaradunk csak ezen a szinten, akkor megmaradunk a lelki kiskorúságban. Ha nem veszük észre azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk persze azt, hogy betölti a hiányainkat, de ennél sokkal több. Mert a vele való kapcsolatunk nem csak a mi hiányainkról szól. Jézus Krisztus uralmának a megnyilatkozása az életünkben lehet tehát az, hogyha hajlandóak és készek vagyunk fejlődni, és minél inkább felvállalni a lelki nagykorúságnak a felelősségét. Nagykorúnak lenni felelősséget jelent. Egy csomó felnőtt igazából soha nem nő fel, megmarad regresszióban, megmarad gyereknek, ha baj van, akkor elsírja magát, és a házastársa megoldja helyette a dolgokat. Vagy így működik felnőttként is. Találkozom olyan egyetemistákkal, fiatal felnőttekkel, akik ki is mondják, soha nem akarok felnőni. Ez egy rendkívül nagy teher. Dehogy akarok felnőni. Pedig emberileg is szükségünk van rá, de lelkileg, különösképpen erre hív bennünket a mi Úrunk. És nagyon fontos, hogy, amit az igében is van, hogy szeretetben épüljünk fel, hogy azoknak, akik már valamilyen módon benne vannak a lelki nagykorúságban, és megértettek dolgokat Istenből, feladatuk és küldetésük van azok felé, akik még kiskorúságban vannak. Közben tudjuk magunkról, hogy nem vagyunk 100%-osan nagykorúak feltehető módon, oda kell figyelnünk abban, akik még csak az első lépéseiket tették meg. Különösen oda kell figyelnünk azokra, akik már lehet, hogy régóta keresztjének is, mégis megrekedtek egy ponton. Küldetésünk és feladatunk van egymás felé, hogy támogassuk egymást. Ez az a pont, ahol lezárul az a gondolatsor, ami arról tanít minket, hogy jelenik meg, és hogy mutatkozik meg közöttünk Krisztus uralma és királysága. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, és Jézus is sokat tanította erről az övéit, hogy milyen az Isten országa közöttetek van, hogy jelenik ez meg. Szeretnénk most még beszélni arról, hogy mit jelent Krisztus eljövendő királyságát várni, és milyen lesz ez a királyság. Hát eddig lehetetlen volt az a feladat, amit teljesítek, hogy beszéljek arról, hogy mit csinál vajon Jézus a mennyben. Hát a leglehetetlenebb az most jön, hogy arról kell ugye beszélnünk és gondolkodnunk, hogy milyen lesz majd a Krisztus eljövendő királysága. Kevés olyan téma van a Bibliában, ami ennyire nehezen érthető, viszonylag kevés kijelentés van róla, és kevés olyan téma van, amiről a különböző egyházak mindenfélét tanítanak, és nagyon sok tévtanítás kapcsolódik hozzá. Az biztos, és tudhatjuk, mert megígérte a tanítványoknak Jézus, hogy ahogy felment, az angyalok mondták nekik, úgy fog majd visszajönni. Krisztus az Atya jobbján ül, és valljuk is az apostoli hitvallásban, hogy onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Nagyon sokan úgy gondolkodnak Krisztus eljövendő uralmáról, mint ami egy felszabadító, örömteli és nagyon-nagyon boldog mennyország. Ami persze igaz, csak van ennek egy kicsit más oldala is. Talán szeretünk többször álmodozni erről. Milyen jó lesz, mikor majd Jézus visszajön, és mindenki számára látható lesz az ő uralma. És meglátják azok is, akik nem hitték el, és ott lesz bennünk az az öröm, hogy na, megmondtuk. Hát mi benne hittünk, és itt van, és látható, és most már nincs kételkedés, és minden nyilvánvaló, és vele leszünk. Sokszor így tekintünk erre, ismerjük azt az éneket, és biztos, hogy szeretjük is, hogy ma csak álmodom arról. Nagyon jó ének egyébként, de hogy az is ezt hozza, hogy milyen gyönyörű lesz majd, amikor ott leszek. Mennyire vágyom erre, miközben a Krisztus királysága és uralma is eljövetele a végidők végén egy addig soha nem tapasztalt világosságot és átláthatóságot jelent. Ami azt jelenti, hogy a Krisztus visszajövetele és az ő uralma az egy leleplezés lesz. Amikor minden és mindenki lelepleződik, és minden nyilvánvalóvá válik. Minden gondolat, minden tett, minden motiváció. Megnyitotik egy könyv, és abból Jézus megtartja az utolsó ítéletet. Ha mindenki megítéltetik a cselekedetei szerint. Na hát azt gondolom, hogy ez az a dolog, ami kevésbé ilyen idilli, vagy romantikus kép. És miközben mi bízunk abban, és bízhatunk abban, hogy az Úrnál leszünk, és hogy be van a nevünk írva már abba a könyvbe, fontos úgy tekinteni erre az eseményre is, hogy ez elsősorban ezt a mindent betöltő teljes világosságot jelenti. És ha csak magunkra tekintünk, akkor azt gondolom, hogy nekünk sem lesz túl sok olyan dolog, amire az életünk minden része lelepleződik, túlságosan büszkék lehetnénk. Miért várhatjuk akkor mégis Jézus eljövendő királyságát és uralmát? Hát egyrészt ezért, azért, mert ez a mi reménységünk és hitünk, hogy egy nap tényleg ő visszajön és igazságos ítéletet tart, azaz van igazság. Lesz igazság a Földön. A sok igazságtalanság, ami megtörtént, ahogy éppen most történik a világban, vagy történni fog, helyre kerül. És nyilvánvalóvá lesz az igazság mindenki számára. És ez jó. Másrészt, hogy az a bíró, aki majd ítélni fog, és az a király, aki győztesként ment el ebből a világból, és majd győztesként is jön vissza, ő értünk van, és értünk győzött. Emlékeztek az igehirdetés elején, ajándékot adott az embereknek. Ő értünk, tette mindazt, amit tett. És ezért reménykedhetünk. És nem azért lesz szép, azt gondolom, Jézus uralma és királysága, mert önmagában idilli, hanem azért, mert valóságos lesz. Mert Krisztus és az ő jelenléte olyan valóság lesz a számunkra, amit el se tudunk képzelni. És megmerem kockáztatni, hogy ez az a valóság, és ez az az állapot, amire mindenki igazából vágyik. Ez a legmélyebb hiányunk. És ezt egy nap Jézus be fogja tölteni. És semmi nem választhat el majd őtőle. Se távolságok, meg minden galaxisok. Semmilyen bűn, semmilyen lelki sötétség nem fog elválasztani tőle. Ezt a három dolgot látjuk így, hogy Jézus fenn van a mennyben, közöttünk hogy munkálkodik, és hogy jön majd el, akkor mindez mindenképpen egy elköteleződésre hív bennünket. Akár keresztények vagyunk már, és ismerjük őt, és vele járunk, akár még nem. Hogyha még nem ismerjük őt, akkor megszólíthat bennünket, és itt az alkalom, hogy részei legyünk ennek az uralomnak, és ennek a királyságnak. Hogy mi is ehhez a győztes királyhoz tartozunk. Mert amellett, hogy megéri, amellett ő hív bennünket, és egy hívásnak engedhetünk. És az életünk így lehet vele teljes. Ha pedig az övéi vagyunk, akkor még inkább elkötelezhetünk abba, hogy tényleg legyen ő a mi urunk, és az életünkön lehessen nyilvánvalóvá, hogy nekünk urunk van, és mi mennyei állampolgárok vagyunk. Befejezésül egy verset szeretnék felolvasni, Fabinyi Tamásnak a versét, ami erről a bizonyos királyságról szól, és arról az örömről, amit Isten elkészít a benne bízóknak. Ez pedig egy vacsora képével írja le. Nagyon sokszor használja egyébként az írás is a mennyei boldogságra a vacsorának a képét, mint egy nagyon különleges és szép lakomát. Az érdekes ebben a versben az az, hogy az eljövendő boldogság és az örök boldogságnak a képei, bibliai szereplők képei és tékozó fiú történetében lévő vacsorának a képei összemosódnak. És nagyon szépen mutatják meg azt, hogy milyen is lesz az a vacsora. Fabinyi Tamás, az első vacsora. Az apa újongó szava betöltötte az udvart. Együnk és vígadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. A szélesre tárt ajtón csak félbe lépett be a fiú. Kimerülten körbenézett a termen, és meglepően tapasztalta, hogy sokan már asztalhoz telepettek. Csupa olyan ember, akikkel soha nem találkozott, csak hírből ismerte meg őket. Engedd meg, hogy bemutatkozzam, Lázár a nevem, szólt az egyik. Most már nem csak az asztalról lehullott morzsákkal próbálok jól lakni. Remélem nem lepődsz meg, szólt egy másik, hogy én a samaritánus is veletek eszem. Egy vendégfogadóban akartam megszállni, ahol törzs vendégnek számítok, de atyád ragaszkodott hozzá, hogy nálatok maradjak. Még a magamfajta vénasszonyt is meghívták ide, szólt egy özvegyi fájtlatviselő nő, pedig ennél a háznál igazán nem kilincseltem, mint egykor a bírónál. Nem csak adósságomat engedték el, lelkendezett a következő vendég, hanem még fényűző módon el is látnak. Fel sem tudom fogni. Atyád vámszedőkkel eszik együtt, gondolkodott hangosan egy fiatalember, ilyet eddig csak egy valakiről hallottam. A hazatért fiú elképedve nézte a sült szárnyasokat ropogtató magvetőket és háziasszonyokat, a boros kupákat emelgető kereskedőket és szolgákat, majd elfoglalta helyét a gondos házigazda mellett. Aztán apja, egy szolga váratlan hívására, kiment a vacsoráról. A vendégek feszülten várakoztak, félretolták az ételt és az italt, egyikük másikuk, mintha imádkozott volna. Aztán ismét szélesre tárult az ajtó, és az apa sugárzó arccal lépett be. Mellette a mezőről hazatért nagyfia jött be. Az apa így szólt, ez a fiam is elveszett, de megtaláltatott. Mögöttük egy kissé zavarban lévő pap és lévita lépett be, aztán egy férfi érkezett, aki ledobta bíbor és patyolat öltözékét, s boldogan vette fel a szolgáktól a daróc ruhát. És még mindig volt hely. Egy belépő farizeus zavartan nézte az asztalnál üdő vámszedőt. Majd jöttek a hamisabbnál hamisabb sáfárok, és a bolondabbnál bolondabb gazdagok. A vacsora vendégek teljes természetességgel készítettek helyet az újonnan érkezőknek. Azok még mindig tartó zavarát látva, egyszer csak így szólt a házigazda. Na, mire vártok? Üljetek már le. Hát ez az a vacsora, ahova bennünket is vár a mi Urunk, az ő királyságában, és amíg ezt el nem érjük, addig pedig élhetünk az ő uralma alatt. Ebben áldjon meg, és ebben az úton kísérjen bennünket ő. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, megölhetett bárány, a győzelmedet. Köszönjük, hogy legyőzted a halált, hogy legyőzted a bűnt, és hogy nekünk adtad a győzelmedet. Köszönjük, hogy miénk az ajándék, az örök élet. Miénk az ajándék, hogy elküldted a Szent Lelket. Miénk az ajándék, hogy közösségben élhetünk, gyülekezetben. Kérünk, hogy taníts meg bennünket, engedelmeskedni neked, és elfogadni, hogy te vagy a fej, hogy te szeretnéd meghatározni mindazt, ami az életünkben és köztünk történik. Hogy engedelmességre hívsz, és arra, hogy megízleljük itt a földön a te uralmadat és a te akaratodat, hogy megértsük, hogy merre akarsz vezetni, hogy mi az életünkben, amit jónak látsz, és mi az, amit nem. És ebben az engedelmességben kérünk, hogy vezess bennünket. Vezess bennünket a nagykorúság felé. És add, hogy tudjunk felnőni lelkileg is egyre inkább. Ragaszkodni hozzád az igazsághoz, a megismert, megértett igazságokhoz, a Biblia igazságaihoz. És ugyanakkor rugalmasnak lenni abban, hogy te változtass meg. Adj odafigyelést tudunk számunkra mindazok felé, akik még lehet, hogy lelkileg kiskorúak vagy, keresnek téged. Köszönjük, hogy te is türelmes vagy hozzánk. És kérünk azért, Urunk, hogy akárhol is legyünk, akármilyen távolságban érezzük magunkat tőled, hadd ragadjuk most meg a te kegyelmedet, és kérünk, hogy árazd ránk a te Szent Lelkedet a mindennapjainkban is, hogy így várjuk téged követve és benned élve azt, amíg eljön látható módon is, és mindenki számára nyilvánvalóan a te uralmad és királyságod. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik különösen is nagy terheket hordoznak, akár most. Imádkozunk a gyászoló családért, akik az elmúlt héten kísérték utolsó útjára szerettüket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek, hogy tudják elhordozni a betegséget, és adj gyógyulást, Urunk, a te kegyelmedből, testi és lelki bajokban. Imádkozunk azokért, Urunk, akik nagy útra indulnak. Imádkozunk azokért, Urunk, a családokért, akik gyermeket várnak, vagy éppen gyermekneveléssel kapcsolatos dolgokban küzdenek. Kérünk, Urunk, az egyedülállókért is. Áld meg őket az egyedül létben, és ezekben a harcokban is légy velük. És hozzuk eléd, Urunk, a mi gyülekezetünk növekedését, hogy mint gyülekezet is lehessünk egyre inkább nagykorúak. És kérünk, hogy áld meg a református népünket is. Imádkozunk a magyar nemzetért is. Könyörülj rajtunk, add, hogy minél többen megismerjék a te hatalmadat. Hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.